Üdvözlök mindenkit, ez itt a Szamárpad. 2024. április 16-a van. 1952-ben ezen a napon, illetve az előző napon repült először a Boeing B-52 B-52-es, ami azóta is szolgálatban van, sőt előreláthatóan 2050-ig lesz szolgálatban. Mai vendégem Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Üdvözlöm, tanár úr!
Szép jó napot mindenkinek!
A mai adásban elsősorban a április 13-ai szombaton Irán által indított nagyszabású dróncsapás, drón, illetve rakéta csapásról szeretném önt kérdezni, aztán pedig az ukrán, illetve az orosz-ukrán háború állásáról. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, osszátok meg, kommenteljetek bátran, nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, egy-két kérdést illetőleg, illetve támogassátok, ha tudjátok, a csatornát. A feliratkozás gomb mellett van egy join feliratú gombot, lehet csatlakozni. Na szóval a szombat éjjel, illetve azt hiszem vasárnap hajnalban inkább. Teherán, ha jól vettem le a híradásokból, 185 úgynevezett kamikáze drónt, 110 ballisztikus rakétát és kb. 36 darab cirkáló rakétát indított Izrael irányába. Amerikai, brit, francia és jordániai vadászgépek ennek nagy részét még azelőtt megsemmisítették, mielőtt beért volna az izraeli légtérbe. A maradékot pedig az izraeli légvédelem Patriot, Iron Dome egységei semmisítették meg. Nem tudom pontosan, mi lett azóta a vége, de úgy láttam, hogy 7 becsapódást regisztráltak végül is. Az amerikai hírszerzés már napok előtte figyelmeztetett erre, és valószínűleg Irán is tudatni akarta, hogy erre lehet számítani. John Bolton a Trump adminisztrációnak volt a nemzetvédelmi tanácsadója, szerint Irán most ott okot szolgáltatott arra, hogy Izrael végre egy nagyon erős választ adjon, akár megsemmisítse Irán nukleáris képességeit. Először azt szeretném kérdezni öntől, hogy miért választotta a válaszcsapásnak ezt a módját Irán arra, hogy a damaszkuszi nagykövetséget ért támadásra mutasson egy választ? Miért egy ilyet? A második kérdés pedig az lenne, hogy mit mutatott meg ez a támadás Irán támadó képességeiről és Izrael elhárító képességeiről. Milyen tanulságot lehet ebből levonni, szerint leginkább?
Kezdjük azzal, hogy egy nagyon régóta zajló úgynevezett szürkezónás háború van Izrael és az iráni iszlám köztársaság között. Tehát a két fél helyettesekkel, nem egymás terület elleni direkt csapásokkal harcol, esetenként maga helyett, ez főleg Irán eszköze, de azért Izrael is támogat több helyen az iszlám köztársaság elleni csoportokat. Eddig az volt a bevett forgatókönyv, hogy Irán ezekkel a helyetteseivel támadta Izraelt. Az elmúlt bő 20 évben, nem kis részben, annak a Qasim Soleimani tábornoknak a vezetésével, akit 2020. januárjában Bagdadban egy amerikai Reaper drónról indított rakétával gyilkoltak meg, úgynevezett targeted killinggel az amerikaiak zajlott. Több tucat kisebb, nagyobb ilyen militáns, félkatonai szervezetet, politikai pártot, katonai szárnyal, hogy ezeknek a döntő többségét a nyugat egyértelműen terrorista csoportnak tartja, de ezek nem olyan klasszikus terrorista csoportok, mint mondjuk a Vörös Brigádok, vagy a Vörös Hadsereg frakció, vagy akár még olyan sem, mint az IRA. Tehát jelentős tömegtámogatás azért nem feltétlenül volt mögöttük. Itt Például a Hamász vagy a Hezbollah esetén van egy politikai szárnya, ami effektíve pártként működik, és van egy katonai szárnya, ami helyenként terrorista támadásokat hajt végre. Na most ez a ernyő, ez az iráni ernyő, amit ők maguk úgy hívnak, hogy az ellenállás tengelye, ez magába foglalja az huszi lázadókat Jemenben, a libanoni Hezbollahot, a palesztin területeken, tehát Gázában és Ciszjordániában, vagy ahogy ugye angolul nevezik, meg izraeliek is úgy nevezik, a nyugati parton, tehát a Jordán nyugati partjára lévő területeken támad, vagy különféle síta milíciákat Irakban és Szíriában. De Iránnak lett nagyjából 2020-ra közel 100 000 helyettese. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy Irán ezeket direkt módon irányítja, gyakran közös az érdek, Irán ad nekik pénzt, felszerelést, lőszert, fegyverzetet, meg ki is képzi őket, és ha az ő politikai szándékaik egybeesnek Irán politikai szándékával, akkor közösen cselekszenek, nyilván Irán akarata ellenére ezek a csoportok nem támadnak. Most ezek a csoportok szisztematikusan támadták eddig is az izraeli érdekeltségeket, csak nem ekkora volumenben. Nyilván az október 7-i Hamas támadás volt az, ami begyújtotta a kanócot. Itt rögtön mindenki Iránt látta a támadás mögött. Nem azt mondom, hogy Irán ártatlan ebben az ügyben, de a mai napig vita tárgya, hogy mennyire tudott az iszlám köztársaság arról, amit a Hamas tervezett Izraellel szemben. És itt ugye mind a két fél egyre folyamatosabb eszkalációt követett el. Ugye egy időben az Irán barát milíciák folyamatosan lőtték a térségbe le amerikai katonai bázisokat, és több száz ilyen légicsapást, különféle drónos, meg tüzérségi támadást hajtottak végre, amíg meg nem öltek, ugye Kelet-Jordániában a Tower 22 nevű bázison három amerikai katonát, mert akkor az amerikaiak rövidre zárták a dolgot, több tucatnyi Iránhoz köthető síta, milicista bázist bombáztak meg, lőttek szét, nagyon komoly csapást okoz mérve Iránnak a térségbeli logisztikai infrastruktúrája. Izrael is hasonló háborút folytatott, gyakran mért csapást a Hezbollah bázisaira, Szíriában is Iránhoz köthető olyan bázisokra, honnan rakétákat meg fegyvert szállítottak tovább, úgy Libanon felé, mind akár különféle csempész útvonalakon, akár Cisjordániába, akár a Gázövezetbe megpróbálni bejuttatva ezeket. Ez zajlott. Tehát ez a fajta indirekt háború a két fél között október 7-e óta folyamatosan zajlott. Itt Izrael lépett szintet azzal, hogy egy diplomáciai épületet, ugye Teheránnak a damaszkuszi konzulátusát bombázta szét, és legalább két iráni tábornokot meggyilkoltak ezzel a támadással, ami Izrael részéről logikus volt, hiszen ennek a két iráni tábornoknak nagyon komoly szerepe volt a különféle fegyvereknek, lőszer utánpótlásnak, rakétáknak, a Hezbollahhoz, illetve részben már amennyire az izraeli blokád és lezárás miatt ez lehetséges volt, eljuttatni ezeket a palesztin területekre is. Tehát Izrael nyilvánvaló módon ezen emberek halálával nagyon sokat nyert, mert megszakította azt a jól bejáratott logisztikai láncot a vezetés kiiktatásával, ami a térségbeli ellenfeleit látta el. De ugye ez nagyon nem szokásos a diplomáciában, hogy egy harmadik ország területén egy velem nem háborúban álló, vagy deklarálta nem háborúban álló országnak a diplomáciai képviseletét támadom meg. Nyilvánvaló volt, hogy Irán erre válaszolni fog. Nyilvánvaló volt az is, hogy Izrael belekalkulálta ezt a kockázatot. És az nem véletlen egyébként, hogy Irán közel 2 hetet várt, hiszen ugye április 1-én következett be a konzulátus elleni légicsapás, és ehhez képest jóval később, 12 nappal később indított el Irán ezt a nagyméretű légitámadást. Valószínűleg volt mit megbeszélni az iráni diplomatáknak, katonáknak, magasrangú döntéshozóknak, de végül is úgy döntöttek, hogy Irán bevállalja azt a kockázatot, hogy részben saját területéről lő Izraelre. Ugye a részben nagyon fontos. Tehát lőttek ki különféle irányított fegyvereket a huszik, lőttek ki ezeknek a döntő többségét még a Vörös-tenger fölött elfogták, tehát a huszik által indított rakéták, cirkáló lőszerek, ugye közismertebb nevükön kamikáze drónok, el sem érték Izraelt, hanem azt lényegében a térségben lévő brit és amerikai hadihajók lelőtték az összeset. Lőttek ki kisebb hatótávolságú balisztikus rakétákat a síta milíciák is, de nyilván az eszközök egy jelentős részét Irán maga indított el, csak ezzel most ugye a labda visszakerült az izraeli térfélre, mert Irán ugye hátralépett, hogy én a magam részéről itt be is fejeztem ezt a dolgot, csak Izrael nem hagyhatja ezt válasz nélkül. Tehát az nem úgy van, az egyik fél odasóz egy nagyot a másiknak, az meg erre nem üt vissza. Tehát sajnálatos módon szinte egész biztos, hogy valamilyen izraeli megtorlás lesz ez ügyben, mert Izrael nem hagyhatja, hogy ebben a mondjuk úgy eszkalációs történetben az utolsó nagy pofont azt Irán mérje. Még úgy sem egyébként, hogy a támadás inkább volt látványos, mint sikeres.
Ön szerint az elképzelhető egyébként, hogy Irán esetleg előre tájékoztatta az Egyesült Államokat, hogy Izrael ellen fog légicsapást intézni, tekintve, hogy egy rengeteg amerikai bázis van a térségben, és hogy nehogy ezt közvetlenül támadásnak vegyék, esetleg baleset vagy véletlenül oda zuhanjon egy lőszer, tehát hogy adott-e lehetőséget arra, hogy erre ilyen jól fel tudjanak készülni? Tehát, hogy ilyen szimbolikus jelentőségű volt ez inkább, hogy muszáj volt valamit reagálni, de mintha úgy gondolták volna, hogy ők ezzel le is zárnák ezt a történetet. Vagy ez nagyon vatkon teó?
Nagyon sok biztos dolgot nem tudunk ez ügyben. Rengeteg forrás mondja azt, hogy Irán direkt vagy indirekt módon szólt, és ugye napokkal előtte már lehetett tudni, hogy Irán támadni fog. Nyilván ez lehetőséget adott arra, hogy úgy az izraeli légvédelem, mind a térségben lévő nyugati vagy nyugatbarát országok fegyveres erői aktivizálják a felderítő rendszeréket, élesítsék légvédelmüket, és minden más módon felkészülnek a támadásra. Maga a támadásnak az elkövetése is olyan volt, hogy ugye a Shahid 131-130 a drónoknak azért egy attól függ, elvileg közvetlen az iráni határól indítva, és több mint 4 óra repülés idejük, inkább 5, mire elérik Izrael területét, de nyilván ezeket mélyen Irán területéről indították, tehát az inkább volt 6 óra ez az időszak. Értesítették a térségben lévő szövetségeseket, hogy nagyjából mikor fognak érkezni a rakéták, mivel az izraeli meg az amerikai hírszerzés mindenre ugrik valószínűleg, ha nem is direkt beszóltak, ezekkel az üzenetekkel pontosan tudva, hogy lehallgatják őket, jelezték, hogy mi várható. Nem balisztikus rakétákkal kezdik a támadást, ugye az 15 perc alatt ott van. Tehát a tömeges balisztikus rakéta csapás mértek volna először az irániak, akkor az jelentősen meglepte volna az izraeli légvédelmet, valószínűleg komoly veszteségeket lettek volna képesek okozni, de ezeket a rakétákat akkor indítják, amikor már úton vannak, sőt, részben már be is csapódtak, vagy lelőtték a Shahid drónokat. Tehát igyekezett Irán tényleg úgy egy szimbolikus nagy támadást mérni, de szemmel láthatóan Irán nem akart óriási károkat is okozni, és főleg nem akart nagyon sok embert megölni, hogy ne hozza Izraelt a helyzetbe, hogy jogos bosszúból, nyilván több száz halottja lett volna a támadásnak, akkor Izrael valószínűleg rögtön visszalő, és onnantól kezdve a kommunikációban megjelent volna az, hogy ez jogos bosszú volt a nem provokált iráni támadásra.
Azt olvastam valahol, hogy ennek igazából, tehát ez egy nagyon komoly támadás volt, ha csak azt veszük mondjuk, amikor az oroszok talán így a háború csúcsán így Kijevet ugye nagyon bombázták, akkor így éjszakánként ilyen 120-100 valami ilyesmi mennyiségű támadást intéztek, ez meg ugye 300 volt, és amit mondott ön is, hogy különböző repülési időkre van szüksége ezeknek az eszközöknek, hogy szinkronizálták ezeket, tehát nagyjából egyszerre, vagy
Így
hasonló,
van.
egy
Elvileg
ablakban
így túl lehet
érkeztek.
terhelni a légvédelmet, csak ezen eszközök többségét már elfogta a jordán légvédelem, elfogta az izraeli légierő, meg a brit, meg az amerikai gépek, sőt, állítólag a szaudiak is lőttek le ilyeneket, tehát ez azért adott riasztás, meg ugye a térséget figyelő amerikai hadihajóknak a lokátorai, a műholdak, nagy hatótávolságú szárazföldi telepítésű felderítő lokátorok is mind jelezték, hogy itt valami nagy támadás indult, tehát ezek azért bőven adtak arra lehetőséget, hogy az izraeli légvédelem, meg egyáltalán a térségbeli államoknak a légvédelme beélesedjen, tehát teljes hatásfokon tudjon működni. Ha Irán mondjuk először a ballisztikus rakétákkal támad, akkor lerövidült volna, minimálisra csökkent volna ez a reakcióidő.
Na most ugye erről beszéltünk az ukrán háború kapcsán már, hogy gyakorlatilag a légvédelmi eszközök mennyivel drágábbak, főleg ezek a fejlett nyugati légvédelmi eszközök, ugye a Patriot is, meg talán az Iron Dome is, lőszerei is, mint az olcsó Shahid drónok, és valami bizonyos kalkuláció szerint ez az éjszakai védekezés 1 milliárd dollárba került összesen Izraelbe, ezt nem tudtam leellenőrizni. De ezt szerettem volna öntől megkérdezni, hogy szerintem az Iron Dome-ról még keveset ritkán mondták el részletesen, hogy ez milyen rendszer is. Ugye akkor talán kapott ugye nagyobb, október 6-7-e után ugye nagyon sokat hallottunk róla. Szeretném megmutatni, hogy az Iron Dome-nak mi a különlegessége a többi légvédelmi rendszerhez képest. Hogy ugye ezek a Tamir elfogó rakéták vannak ezekben, azt hiszem, hogy 20-as tárakban, amiből több van elhelyezve egy-egy ilyen kontroll egység között, és egy-egy ilyen rakéta kerül körülbelül 40 ezer euróba, ami ez a Tamir egység. Miért nem lehet ezt, adódik a kérdés, hogy miért nem lehet ezt vajon, vagy egy hasonló rendszert mondjuk Ukrajnában alkalmazni vajon?
Több oka van ennek, az egyik az ár. Tehát irgalmatlan drága rendszer. Kell hozzá műholdas felderítési képesség is, nagyon kifinomult tűzvezető, tűzfelderítő lokátorok. Ugye a tűzfelderítő lokátor megfogja a célt, felderíti, a tűzvezető rávezeti a rakétát. Az fontos megjegyezni, hogy ebben a támadásban nem annyira az Iron Dome működött, hanem elsősorban izraeli részről a ballisztikus rakéták elfogására inkább alkalmas Dávid paritjája és a Nyíl nevű rendszerek. Ugye a Nyíl az amerikai izraeli közös fejlesztés, a legfrissebb adatok szerint a Föld exoszférájában, tehát a Föld felszínétől több mint 100 kilométeres magasságban is fogtak el beérkező iráni rakétákat. Tehát ezek a rakéták, ezek jóval nagyobb méretűek, és a darabáruk is már 3-4 millió dollár körül összeget súrolnak. Ezek tényleg több ezer kilométer per órás sebességgel beérkező balisztikus rakéták fejrészének, tehát a robbanó fejének a megsemmisítésére is alkalmasak. Az Egyesült Államokkal közösen fejlesztették ki ezt a rendszert, egész jól vizsgázott a mostani konfliktusban, nagyon nagy hatékonysággal fogta el az iráni rakétákat. Hasonlóan fontos szerepet játszott a Dávid paritjája rendszer, az is jóval nagyobb kapacitású, mint a Tamir rakéta. Tehát ezek a rendszerek
Link.
nagyon, igen, nagyon komoly bekerülési összeggel rendelkeznek,
Ez
nagyon komoly több száz kilométeres hatótávolsággal, extrém nagy sebességgel, hiszen a beérkező célpont is több ezer kilométer per órás, tehát a hangsebesség többszörösével érkezik. Nagyon komoly tűzrávezetési és irányító rendszereket igényel, hiszen egyetlen másodperc tévedés azt jelenti, hogy aki a rakéta, illetve a megcélzott másik rakéta, amit ezzel el kívánnak fogni, addigra már akár több kilométer távolságra kerülhet egymástól. És nagyon jól vizsgázott egyébként nem csak az izraeli rendszernek, nagyon jól vizsgáztak nem csak az izraeli rendszernek az elemei, hanem kifejezetten jól vizsgázott az amerikai haditengerészetnek a Standard Missile 4-es, bocsánat, az amerikai haditengerészetnek a Standard Missile 3-as rakétája, ami egy extrém nagy hatótávolságú rakétavédelmi rendszer, ugye sokkal komolyabb rendszer, mint a Patriot, mert ezt nem szárazföldön kell mozgatni, hanem bazi nagy, tehát 8-10-15 ezer tonnás hadihajókra szerelik fel. Ezek a rakéták akár 1200 kilométerre is ellőnek, és akár 900 kilométer magasra képesek fellőni, csak hát a darab áruk az 10 millió dollár fölött van egy darab rakétának, ami azért eléggé harapós. Tehát, de ezekkel lőttek már le, nyilván nem éles helyzetben, hanem kísérleti jelleggel ezek a rakéták például a műholdak elfogására és megsemmisítésére is alkalmasak.
Értem.
De most ezekből az ilyen rendszerekkel felszerelt amerikai cirkálókból és rombolókból jelenleg több is tartózkodik Izrael környékén, és nyilván az extrém nagy hatótávolságuknak, valamint annak köszönhető, hogy Izrael területe viszont minimálisan pici, tehát 22 ezer négyzetkilométer, tehát a földközi tengeren vagy a vörös tengeren lévő hajók, ha egy kicsit közelebb mennek az izraeli partokhoz, akkor már is képesek Izrael egész területét megbízhatóan ellenőrizni vagy lefedni. Tehát ezekkel is több beérkező ballisztikus rakétát sikerült megsemmisíteni, jól vizsgázott a rendszer.
Na most itt még meg akartam gyorsan említeni azt, hogy nem régen hallottam ezt, hogy az Iron Beam nevű rendszer, most már talán tesztfázisból már talán ilyen, lehet, hogy már ki is próbálták így harctéren, ezt nem tudom pontosan, ami egy könnyebb vagy egy megoldást nyújthatna arra, hogy nagyon drágák ezek az air defense lőszerek. Az Iron Beam, az szintén izraeli és amerikai fejlesztés, illetve a briteknek van a hasonló Dragonfire.
Igen, ez gyakorlatilag egy légvédelmi célokra alkalmazott nagy energiájú lézer.
Ezekről
Tehát
tud
ami
valamit, hogy...
gyakorlatilag elégeti, vagy olyan szinten megrongálja a beérkező eszközöket, hogy nem érik el a célt, vagy még a levegőben felrobbannak. Hát itt is azért nagyon komoly bekerülési költsége van az eszköznek, de ugye ez nem egyszer használatos. Tehát, hogyha sokszor használják, tehát relatíve sok lövést le lehet venni, akkor pár ezer dollárra lecsökken a lövésenkénti ár, szemben azzal, hogy még a legolcsóbb légiharc rakéták is most már közel 100 000 dollárba kerülnek. Igazából a nagy, úgynevezett látóhatávolságon túli fegyverrendszerek esetén ez akár negyedmillió, 3-400 000 dollár is lehet per rakéta. Tehát nyilván a nyugati anyagi erőforrásai, nem is beszélve Izraelről, sem végtelenek. Tehát lehetőség szerint ugyan meg kell óvni a polgári lakosságot, meg egyáltalán az ország területét a különféle támadásoktól, de ezt valami olcsóbb megoldással lehet tenni, például a lézerrel, az nagyban megkönnyíteni például a politikai, meg a költségvetési támadások megszerzését. Ezek az irányított energiájú lézerfegyverekkel az a baj, hogy eléggé kísérleti fázisban vannak, és nagyon fontos, hogy A beérkező célpont esetenként több ezer kilométer per órával
Aha.
érkezik, tehát nagyon komoly célvezetési, tűzvezetési támogatás szükséges, hiszen folyamatosan rajta kell tartani
Aha.
néhány másodpercig ezt a lézert a célponton ahhoz, hogy elegendő energiát adjon át neki ahhoz, hogy annyira felmelegedjen, hogy megsemmisüljön.
Aha, értem, köszönöm. Ha innen gondoltam, hogy áttérhetnénk az ukrán háborúra, mert hogy Ukrajnában zajló háborúra, mivel ezt az izraeli légvédelmi sikert látva egy joggal merülhetett fel sok szemlélőbe, ez a naív, de azért jogos kérdés, hogy az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaországnak megvan a katonai ereje és lehetőségei, valamint a politikai elhatározás arra, hogy segítsen Izraelnek leszedni több mint 300 repülőeszközt, akkor miért nem tehetik meg ugyanezt például az ukrán légtérben, vagy és a Fekete-tenger felett? Több, hát hogy is mondjam, terepen dolgozó újságírótól hallottam ezt, valamint például Ben Hodges, aki az Egyesült Államok európai haderejének volt a főparancsnoka, is felhívta erre a figyelmet. Mert igazából Ukrajnában most ez a legnagyobb gond, hogy nincs megfelelő légvédelem. Ugye október-november óta nincs már szállítás az Egyesült Államok oldaláról, és ugye gyakorlatilag most már az oroszok egyre hatékonyabban támadják az ukránokat. Mit gondol erről, hogy ez tényleg csak politikai elhatározás lenne, vagy van ennek más háttere is?
Hát több komponensből áll a dolog. Először is ugye, kezdjük azzal, hogy Izrael területe relatíve pici, 22 ezer négyzetkilométer. Ott is a világ pénzébe került kiépíteni egy olyan rendszert, ami Izrael területét megbízhatóan oltalmazza. Ráadásul zömmel félkatonai csoportok ellen, tehát nem egy oroszországi föderációval szemben, ami a világ egyik legkomolyabb katonai képességeivel rendelkezik. Nyilván a Hamas vagy a Hezbollah, de egyébként Irán sem képes az izraeli lokátoroknak, a rakétaindító állomásoknak a megbízható felderítésére és megsemmisítésére. Oroszország erre maximálisan képes. Tehát alig, hogy elkezdenének nagy mennyiségben beérkezni ezek az eszközök, az oroszok abban a pillanatban elkezdenék kilövöldözgetni őket. Ugye a Patriot, az Ukrajnának átadott Patriot, meg egyéb légvédelmi rendszerek is folyamatos támadás alatt állnak. Egy sokkal nagyobb, ugye még a megmaradt ukrán terület is, tehát ha nem is ugye a háború előtti 560 ezer négyzetkilométerről beszélünk, de azért még mindig egy nagyjából 450 ezer négyzetkilométer az ukránok kezén van. Annak a megbízható légvédelméhez több tucat Dávid paritjája a rendszer kellene, és ugye itt egy rendszerhez 4-5 indító konténer is tartozik. Ezeket meg kéne oltalmazni. Ugye a nagy hatótávolságú, azt számolták, hogy csak Patriotból, ugye a németek most találtak fel egy harmadikat, de csak Patriot rendszerből egy 15-20 kéne, és ezekhez folyamatos rakéta utánpótlás ahhoz, hogy nagyjából a legfontosabb településeket, kritikus infrastruktúra elemeket meg tudják oltalmazni az ukránok. Na most ennyi fölösleges Patriot üteg, ennyi rakéta nem is nagyon van raktáron. Tehát ez egy modern háborúban nagyon sokáig azt hittük, ugye az amerikaiak 2001-es afganisztáni, meg 2003-as iraki tapasztalat alapján, hogy pár hét alatt lemegy az intenzív szakasz, aztán utána már leginkább csak felkelés ellenes műveleteket, úgynevezett gerilla ellenes műveleteket kell végrehajtani. Az ukrajnai háború teljesen más, itt két irgalmatlan méretű tömeghadsereg csap össze, nagyon komoly logisztikával, ugye az oroszok zömmel saját maguk látják el saját magukat, bár azért Irán rengeteg cirkáló lőszerrel, a már említett Shahid drónokkal is besegít, Észak-Korea tüzérségi
Igen.
lőszereket és egyes források szerint ballisztikus rakétákat is szállít az Oroszországi Föderációnak. Kína meg mindent, amiből fegyvert lehet csinálni, tehát Kína hivatalosan nem ad el fegyvert, de hogy mi megy át az orosz-kínai határon, azt senki nem tudja pontosan. De edzett acélt, drónokat, tehát egy csomó olyasmit ad át Kína, ami megkönnyíti Oroszországnak a háború megvívását. Tehát visszatérve az eredeti kérdéshez, Ukrajna annyira nagy, hogy nem lehet megoltalmazni egy borzasztó drága, több milliárd dollárba kerülő komplex légvédelmi rendszer kiépítése nélkül, amihez aztán a rákövetkezendő időszakban napi akár 100-200 rakétát is le kellene szállítani, hiszen az lenne az Ukrajna szempontjából a legfontosabb, hogy minden a légterébe berepülő orosz gépet és vagy helikoptert, illetve drónokat, meg robotrepülőgépeket le tudjanak lőni. Nem is maguk a rendszereknek a bekerülési költsége sem kevés, de ugye ez a hatalmas méretű rakéta utánpótlás meg nem nagyon tud megvalósulni, mert egyszerűen ehhez a nyugati gyártókapacitások sem feltétlenül elegendőek.
Tehát ugye Ukrajna tavaly óta nem kap megfelelő mennyiségű tüzérségi lőszert sem, és talán ezért is van, hogy a tél közepétől egyre inkább Oroszország belsejét támadják nagy hatótávolságú drónokkal, orosz olajfinomítók és repterek sokaságát. Ezzel szemben az oroszok az ukrán energiatermelő üzemekre álltak most rá, hőerőművek, villamosenergiát termelő vízi erőművek, és mindkét fél elég sikeresen tette ezt. Például az ukrán a legutolsó adatok szerint az ukrán támadások megsemmisítették az orosz olajfinomító potenciál 15-20%-át körülbelül. Van is erről egy térképen, azt megmutatom. Ezen azt lehet látni, hogy az oroszországi olajfinomító üzemek sárga számmal van jelölve, hogy hány millió tonnát finomítanak évente. A távolságok itt látható Kijevtől. És itt lehet látni, hogy 500 kilométeres körzetben ezek a piros pontok, ezek olajfinomítók, amiket eltaláltak, 1000 kilométeres körzetben is többet, és egyelőre távolabb ennél még nem tudtak menni, de szerintem ezt fejlesztik folyamatosan. Milyen lehetőségeik vannak az ukránoknak egy ilyen aszimmetrikus háborúban, amiben most vannak, ugye nincs megfelelő lőszerutánpótlás, hogy lassítsák az orosz offenzívát? Ez annak a része, valahogy változtattak a stratégián, vagy csak egyszerűen most értek oda fejlesztésben, hogy most már tudják Oroszország belsejét is támadni?
Nyilván minden ország azzal harcol, azzal vívja a háborút, amilyen van. Ukrajna már jó ideje inkább csak védekezik. Ez már a tavalyi évben is komoly vitákat váltott ki. Ugye Valeri Zsaluzni vezérkari főnöknek, vagy hát hivatalos megnevezése szerint az ukrán haderő parancsnokának, főparancsnokának azért kellett távoznia, mert ő ezt le is írta két nyugati folyóiratnak is, hogy Ukrajna egyszerűen a jelenlegi erőviszonyok között nem képes hagyományos háborút, az élőerő hiányosságok, a mennyiségi hiányosságok és a lőszerellátás problémái miatt az oroszokkal szemben, és ezt azóta már ugye az utód, Alekszandr Szirszkij vezérezredes is megerősítette. Védekezni viszont még jó ideig tud. Tehát nem csak az oroszok építettek ki mélységben tagolt, nagyon robusztus védelmi vonalakat az ukrán háború második évére, hanem az ukránok is nagyon komoly védelmi képességeket, lövészárok, rendszereket, aknamezőket, tüzérségi állásokat építettek ki. Ez mind a két félnek nagyban korlátozza a mozgását. Nyilván az oroszok a számukra fontos régiókon, régiókban, jelenleg ugye leginkább a Donetszki-Luhanszki területen folyamatosan nyomnak, De ezt körülbelül úgy kell elképzelni, hogy 2-3 naponta foglalnak el egy kisebb falut. Tehát irgalmatlan veszteségek árán nagyon lassan haladnak előre. Az újságokban nem feltétlenül derül ki, mert az ember magyar, bármelyik internetes, mindjárt összeomlik a védelem, összeomlott az ukrán védelem, az oroszok megint hatalmas területeket szereztek. De ezek a hatalmas területek néha egy-két hétnyi elkeseredett harc után 15-20 négyzetkilométer. Tehát nyilván Oroszország tyúklépésben halad előre, de egész egyszerűen ezt ő sem fogja bírni a világ végéig emberrel, lőszerrel, meg fegyverrel. Nyilván az ukránok helyzete még kínosabb, mert hogy ők egyre kevesebbet kapnak, főleg az Egyesült Államokból.
Tehát amit az előbb ön is mondott, hogy ugye nagyon lassan, de azért az orosz offenzív azért halad előre. Mondjuk a sebességre azt így elég jellemző szerintem, hogy ugye Bahmutot tavaly november körül foglalták el talán.
Nagyjából.
És ugye azóta ennyit tudtak előre haladni, most Csaszivjár felé próbálnak, azt szeretnék elfoglalni.
Igen, lassan, lassan haladnak. Csaszivjáról tudni kell, hogy egy nagyobb dombtetőn álló szocialista ipar, kis iparváros, tehát irgalmatlan mennyiségű vasbeton épület, előtte mélyebb horhosokkal, tehát átszagdalt tereppel. Az oroszoknak valószínűleg itt is az lesz a forgatókönyve, mint volt a korábbi támadásoknak, hogy először így két oldalról körbe fogják majd a várost, megpróbálják bekeríteni, elvágni, ha más nem tüzérségi tűzzel megszakítani az oda vezető utat, tehát megfosztani az ukrán erőket a logisztikájuktól, és aztán utána próbálják meg ténylegesen bevenni a várost. Hát itt nagyon komoly harcokra kell számítani. Nyilván az ukránok helyzetét megkönnyíteni, ha több lőszerük lenne, meg több nehéz technikai eszközük. De hát egyelőre ugye ezek inkább csak csordogálnak a nyugatról, mert egészen egyszerűen a fölös készletek döntő többségét a nyugati államok már átadták, és az európai hadipar, de egyébként az amerikai is nem olyan tempóban pörög fel, mint ahogy azt sokan várták volna. Tehát azért elég nehezen sikerül a veszteségeket kiegyenlíteni, pótolni az új gyártással.
Igen. Az előbb említette, hogy 2024, tehát idén február óta a fegyveres erők főparancsnoka kipozíciójában Szirszky váltott a Zaluzsnyit. Lehet-e bármiféle különbséget látni az ukrán stratégiában ezóta történt-e valamilyen szembetűnő változás? Más a karaktere a két katonának? Mit lehet erről tudni? Azt tudom, hogy vagy arra emlékszem, hogy talán az első mozdulata neki az volt, vagy cselekedette, hogy Avgyivka környékéből visszavonta az ukrán erőket, és egy ilyen jobban védhető pozíciót szeretett volna felvenni. Ugyanakkor előtte nem volt neki túl jó sajtója, sokan azt hiszem, hogy tehát mészárosként emlegették talán, hogy a katonáit nem annyira, vagy nem annyi, hát, hogy küldi, nem tudom, hogy mondjam ezt, majd ezt kiváljuk ezt a részt, tehát hogy
Jó,
nagyon egy ilyen szigorú, nem is tudom, embertelen katonaként írták le.
Szirszkytől Zelenszky azt várta, hogy jobban teljesítse a parancsait. Ugye a Zsaruznyiban egyre inkább rivális látott, ugye az ő támogatottsága a leváltása pillanatában meghaladta a 80%-ot, tehát az ukrán lakosság döntő többsége őt kifejezetten jó, hazafinak, kiváló vezetőnek tartotta. Zelenszkij, ez egyes források szerint nem tudjuk mennyire igaz, de hát a politikusok is emberek, tehát egyre komolyabb féltékenységgel szemlélte azt a kultuszt, ami Zsaluzni körül kialakult. Ez csak egy álláspont, nem vagyok benne biztos, ez tényleg így volt. Ami biztos, hogy Nagyon komoly viták voltak köztük, zsaluzni értelmetlennek tartotta az emberek és erőforrások feláldozását, pláne amikor elég hamar kiderült, hogy a tavaszinak nevezett, valójában inkább koranyáron megindított ukrán ellentámadás nagyon komoly nehézségekbe ütközött, lényegében már az első pillanatoktól kezdve. Zelenszkij egy potenciális riválist, egy veszélyes, kicsit lázongó, az akaratával szembeszálló katonát váltott le. Szirszkij ebből a szempontból azért jobb választás, mert ő született orosz. Tehát egy született orosz mögé nem messze Moszkvától egy kis faluban született, nem fognak az ukránok egy orosz tábornok mögé beállni, független attól, hogy Szirszkij nagyon komoly tiszteletet vívott ki magának már 2014-15-ös harcokban is, amikor az általa vezetett dandár állt ellen a legsikeresebben, meg a legtovább az oroszoknak. Tehát nagyon komoly katonai tapasztalatokkal rendelkezett, és bármi volt is ugye Zelenszkij elvárása, azért Szirszkij is elég hamar szembesítette az elnököt a katonai realitásokkal. Valóban az első nagyon fontos cselekedete az volt, hogy elmagyarázta az elnöknek, hogy ha már nem tudjuk megtartani Avgyívkát, úgyis elveszítjük, legalább az ott lévő katonákat meg kell menteni. Tehát nem szabad hagyni, hogy az oroszok teljesen bekerítsék a várost és felmorzsolják az ott lévő ukrán katonákat, mert Oroszország élőerő tartaléka az 3,5-szer nagyobb, mint Ukrajnája, ugye legalább ennyivel nagyobb az orosz népesség. Szirszkij kicsit színtelenebb, tehát zsaluzni egy showman, ugye nagyon néhol óriási ilyen yeti-szerű szakállal, hol körszakállal, néha bajusszal, tehát ő úgy folyamatosan a formáját is módosítgatta. Szirszkij inkább technokrata, tehát inkább egy háttérbe húzódó, de ugyanolyan határozott parancsnok, nagyon más a két ember személyisége, viszont egyébként teljesen jól együtt tudtak dolgozni. Tehát a parancsnok beosztott viszony legalábbis a legtöbb forrás szerint kifejezetten példásnak volt mondható közöttük. Nyilván Szirszkijnek volt egy reputációja, főleg a 14-15-ös védekezés során, amikor a dandárja nagy része felmorzsolódott, de nála kevésbé határozott parancsnokok alakulatait is nagyon csúnyán megtépázta 14-15-ben az orosz haderő. Más a két karakter, de ő is, mert független attól, hogy mi volt az elvárás, azóta már ő is többször ellent mondott Zelenszkijnek, tehát azért a saját szakmájába nem hagyja, hogy az elnök beavatkozom, pláne nem úgy, hogy abból az ukrán erők jelentős veszteségeket szenvedjenek el.
Köszönöm. A végezetül arra szerettem volna megkérdezni, hogy hát, hogy aki így követi valamennyire az orosz médiát, vagy a háború folyását, vagy legalább azokat a csatornákat, amik adott esetben összefoglalják, amit a orosz televízió csatornákon elhangzanak, annak nem újdonság, például, hogy ezekben a vita műsorokban állandóan arról van szó, hogy az Oroszország a NATO-val harcol gyakorlatilag már 2 éve, és ők nem tesznek különbséget mondjuk a között, hogy a NATO fegyverrendszereket szállít, vagy katonákat szállít mondjuk a frontra gyakorlatilag. És ezért nekem például Macron kijelentése, hogy nem zárható ki, hogy esetlegesen francia katonák szerepet vállaljanak Ukrajnában, az nekem nem volt annyira meglepő, viszont úgy érzem, hogy van egy ilyen kommunikációs változás, mint hogyha sokkal ilyen offenszívebb lenne a NATO kommunikáció, vagy ez egy ilyen kezdeti folyamata annak, hogy régebben mindig ezekhez a vörös vonalakhoz igyekeztek igazodni, hogy nem szállítunk tankokat, az egy vörös vonal, nem szállítunk ATACMS-t, az egy vörös vonal, nem szállítunk F-16-ost, az a vörös vonal. Most egy ilyen offenzívebb kommunikációba mentünk át. Ez csak kommunikáció vajon, vagy látja most már esetleg tényleg veszélyben érezhetik magukat, mondjuk akár mi NATO tagországként, vagy a nyugat-európai országok, hogy nagyon nem alakulnak jól itt Ukrajnában az események, és hát, hogy fel kell készülni egy konfrontációra Oroszországgal, most már komolyan elképzelhető ez.
Hát ezt nehéz megmondani. A NATO, a tagállamok döntő többsége, maga az amerikai elnök, a német kancellár, a brit miniszterelnök, tehát Macronnak erre az inkább szerintem provokatívnak szánt, sem mint igazán komolyan gondolt bejelentésére. Mindenki azzal reagált, hogy erről szó nem lehet, mert a NATO nem akar Oroszországgal háborút. Ez egy hidegháborús reflex. Sajnos vagy hál' Istennek a hidegháborúban mind a nyugati, mind a keleti diplomaták megtanulták kezelni azt a helyzetet, hogy két tömegpusztító fegyverek komplex arzenájával rendelkező tömb, vagy hát ország meg egy katonai tömb feszül egymásnak. Macron bejelentése inkább a német kancellárnak szóló fricska volt. Nyilván az oroszok és az oroszoknál külön Medvegyev volt elnök, volt miniszterelnök, rögtön az atomcsapás című történettel. Szó nincs arról, hogy a NATO harcoló egységeket küldjön Ukrajnába, arról nem is beszélve, hogy ehhez például kellene a NATO állami vezetőinek, meg a katonai tanácsának a beleegyezése, ami kizárt, mert ugye az országok döntő többsége ezt nem akarja. Másrészt Macron bejelentése elismert valamit, amit mindenki tudott, nem katonai egyenruhában, de vélhetőleg akár több ezer nyugati szakértő leszerelt katona, mint katonai magánvállalat alkalmazottja, tehát úgynevezett private military contractor dolgozhat Ukrajnában, segítenek az ukránoknak szervizelni a nyugati technikát, segítik használni a nyugati technikát, tehát számos más szempontból igyekeznek tehermentesíteni Ukrajnát, harcoló alakulatot nem akar küldeni senki. Ez független egyébként attól, hogy az oroszok az első pillanattól kezdve azt mondják, hogy mi az egész NATO-val háborúzunk, mert ez is egy kommunikációs csel. Ha az egész NATO-val háborúzok, én egyedül a szegény kicsi bekerített és kétségbeesett helyzetben lévő gyenge Oroszország, akinél békésebb állam nincs a Földön, de még így is el tudok foglalni ukrán területeket, akkor abszolút győztem. Tehát az egész NATO-val háborúzom, az azt jelenti, hogy az egész NATO ellenem van, támogatja az ellenséget. Tehát ebben az esetben még egy kompromisszumos békekötés is elsöprő jelentőségű siker, mert hát ugye a világ legnagyobb katonai szövetségét tudtam benne legyőzni.
És
Tehát
ez mind indokolja
Oroszországnak ez
a
egy
nehézségeket
kommunikációs
is.
trükkje. Ezzel lehet fenyegetni az orosz lakosságot, fenn lehet tartani a háborús pszichózist, lehet igazolni a rendkívüli intézkedéseket, lehet igazolni azt, hogy már mennyi halottja van ennek a háborúnak. Ugye pontos adatokat nem tudunk, de az orosz halottak száma vélhetőleg már akár a 150 ezeret is meghaladhatta. Tehát ez nagyon komoly veszteséget szenvedett el az orosz, meg egyébként az ukrán haderő is a lakosság arányához képest is. De én nem gondolnám, hogy a bárki a NATO részéről komolyan gondolja azt, hogy NATO katonák, NATO egyenruhában, nyilván a saját nemzeti egyenruháikban, NATO felvaróval, ilyen jelzéssel, majd bemennek Ukrajnába és elkezdenek egy háborút Oroszországgal, mert akkor nagyon gyorsan nukleáris szint fölé eszkalálódhatna a konfliktus. Azt látni kell, hogy a NATO jóval több katonája van, mint Oroszországnak, többszörös a védelmi költségvetése, mint Oroszországnak, több, ez a legkritikus területeken jóval több és jóval korszerűbb eszközökkel rendelkezik, például a harci repülőgépek, harci helikopterok, terek esetében, de például harckocsiból az oroszoknak több van, de annak egy jelentős része 50-60 éves, vagy még régebbi, még a nyugati harckocsi mennyiségi hátrányt a többszörös minőségi fölény bőségesen ellensúlyozza. Tehát Oroszország pontosan tudja, hogy egy hagyományos fegyverekkel vívott háborút elveszítene, a nyugattal szemben ezért fenyegetőzik folyamatosan az atomfegyverrel, mert azzal ugye elriasztják, elrettentik a NATO-t attól, hogy háborút kezdjen ellenük. A NATO nem is akar ilyet csinálni, tehát a NATO háborús céljai ellen való folyamatos érvelés azért is jó, mert egy olyan NATO-t, amit meg se akar minket támadni, ezt nagyon könnyen el tudok rettenteni. Tehát ez egy nagyon jó orosz kommunikációs bravúr, de én nem gondolom, hogy ténylegesen Macron megprovokált, ténylegesen bárki háborút akarna az oroszok, vagy egyáltalán nagy létszámú szárazföldi kontingenst Ukrajnába küldeni, mert nyilván az oroszok, ezek a katonák megérkeznek, csapásokat fognak rájuk mérni, a lehető legtöbbet igyekeznek megölni. Viszont ebben az esetben el pillanatokon belül nukleáris szint fölé eszkalálódna a dolog, hiszen ha nyugati katonákat megtámadnak, akár ukrán területen, akkor nyilván a nyugat megtorló csapást mér, vagy kiiktat egy-két orosz kritikus infrastruktúrát, és akkor pillanatokon belül ott vagyunk, hogy mivel a NATO összesenben jóval erősebb, mint Oroszország, Oroszország túlélésének, de legalább a rezsim túlélésének az érdekében atomcsapást mér. De ha Oroszország atomcsapást mér, a NATO is vissza fog lőni, és mindenki meghal. Ezt mindenki tudja. Tehát senki nem akar háború fölé eszkalálódni. Két atomfegyverrel rendelkező ország, vagy ilyen esetben egy hatalmi tömb katonai és politikai szövetségi rendszer, amelynek három tagja és az amerikaiakon kívül a britek és a franciák is rendelkeznek atomfegyverrel, nem kezdhet háborúba egy náluk jóval gyengébb, ugyanakkor több ezer óvatos becslések szerint közel 6000 atomtöltettel rendelkező országgal szemben. Mert ugye abban az esetben a Putyin úgy érzi, hogy személyes hatalma, meg egyáltalán az orosz állam léte, ami az ő nézőpontjából az ő személyes hatalmával azonos, kerül veszélybe, akkor rátenyerelhet a piros gombra, ezt pedig mindenki igyekszik elkerülni.
Mire számíthatunk az elkövetkezendő? Ugye most esőzés van még talán Ukrajnában, de nem
Most
sokára.
egyébként pont egy kicsit felszárad, de
Igen.
az a mostani eső megy oda is. Tehát most bizonyos helyeken megindult az orosz támadás, mert szárazság volt egy kicsit. Valószínűleg megjönnek nagy esők, ez a rasputyica vagy úttalanság megint lelassítja a támadó műveleteket, de azt látjuk, vagy a legtöbb szakértő azt mondja, hogy Oroszország most úgy tűnik, hogy dőlőre akarja vinni a dolgot, igyekszik folyamatos nyomásgyakorlást kifejteni az ukránokra, ha kell, akkor centiméterről centiméterre erőre nyomulni, mert ugye Putyin abban a kellemes helyzetben van, erős idézőjel, hogy újabb 6 évre bizalmat kapott, mint orosz elnök, tehát neki most a belpolitikai helyzettel nem kell foglalkozni. Nagyon ügyesen az orosz kommunikáció megragadta a Moszkva melletti terrortámadásban megjelenő kommunikációs lehetőséget, és igyekeznek az oroszok azóta is a nyugatra, meg Ukrajnára rákenni, ráfogni az iszlám által elkövetett terror támadást, mert ezzel megint lehet azt alátámasztani, hogy tessék, ezek a mi ellenfelünk, még a terroristákkal is lepaktálnak ellenünk. De én nem gondolnám egyébként összesen be, hogy az oroszok óriási területeket el tudnának foglalni. Azt látni kell, hogy nem csak az ukrán haderő fáradt el, nem csak az ukrán katonák végtelenül kimerültek, hanem az oroszok nem kevésbé. Tehát az orosz haderő is szenved, az orosz haderőnek is nagyon komoly vérvesztesége van. Lásd a híreket, hogy már nepáli, szerb, meg a világ
Indiai.
számos más része, kubai zsoldosokat is használnak, és esetenként úgy válnak velük, mint az állatokkal. Tehát, hogy nagyon kevés zsoldos távozott úgy Oroszországból, hogy pozitív élményeket szerzett volna az orosz haderőről.
Igen. Jó, köszönöm szépen. Erre még azt szeretem volna még esetleg ezzel kapcsolatban, hogy úgy tűnik, hogy Harkiv lehet egy
Hát
ilyen
most nagyon komoly
távol
orosz
tűz.
összevonás van, tehát Harkiv környékén nagyon sok hírszerzés jelentés, meg műhold felvétel arra utal, hogy ott van egy komoly orosz összevonás. Tehát lehet az is, van olyan forgatókönyv is, hogy az oroszok ezt a várost, ami Ukrajna iparának egyik égköve, tehát Ukrajna egyik legfontosabb ipari központja, teszem hozzá csendben, a Szovjetuniók is az egyik legfontosabb ipari központja volt Harkiv, tehát hogy ezt esetleg Oroszország el akarja foglalni, de hát itt még nehezebb a helyzet, mert ugye Csaszivjár vagy Avgyívka, azok pár tízezres kisvárosok voltak. Harkiv, igaz, a lakosság egy része elmenekült, de egy több mint másfél milliós város volt. Tehát, hogy ott azért nagyon komoly lehetőségek lesznek egy védekezésre. Az oroszoknak több tízezer katonát kell odavinni, legalább kétszer annyit, mint az ukránoknak, komoly tüzérség és légifölény kell hozzá, hogy több hónapig tartó harcban elfoglalják. És kérdés az, hogy mi értelme lenne ennek, mert nyilván több hónapos harcokban Harkiv igazi értéke, a hatalmas nagy nehézipari komplexumok, azok mind megsemmisülnének. Tehát, hogy nem kizárt, hogy az oroszok Harkivban támadnak, mert ezzel ugye erőket lehet elvonni keletről, ahol a fő cél orosz részre továbbra is az, hogy az a négy oblaszt, amelyek ugye önként erős idézőjellel még 22. szeptemberében egy nem annyira demokratikus népszavazáson, a rossz nyelvek szerint még a halottak is leszavaztak kétszer, és mindenki az Oroszországhoz való csatlakozásra szavazott. Tehát ezt a négy megyét, ugye délen Herszont, aztán Zaporizsét, aztán Donyecket és Luhanszkot mind felszabadítsák, hiszen ezek csatlakoztak Oroszországhoz, tehát az a részük, ami még Ukrajnához tartozik, orosz értelmezés szerint az Ukrajna agresszív módon elfoglalta, csak hát ugye ezzel meg az a baj, hogy nincs az az épeszű ukrán tábornok vagy politikus, aki azt mondja, hogy a békét cserébe átengedjük a Dnyeperen az oroszokat, és egy ugrásnyi közelségbe engedjük őket Odesszához, Ukrajna kapujához. Tehát itt ugye a terület meg birtokba vétele a legfontosabb, és ez a négy oblaszt, ezek közül egyik sem áll teljes terjedelmében orosz ellenőrzés alatt. Még Luhansk az, amelyik, ahol ez a legmagasabb arány, de ott is idézővetével olyan 93-94%-ról beszélünk. Zaporizsnyánál vagy Donyecnél ez inkább már csak olyan 60-70%. Tehát itt ezek lehetnek a reális orosz célok. Kérdés, mennyire reális a politikai elvárás. Ugye egy szakértőként sokszor mondjuk, hogy mik lehetnek a reális célok, aztán mindig meglepődünk, mert a politikai realitás az nem, nagyon nem ugyanaz, mint a szakmának a realitása. Tehát egész-egész más esetenként a két dolog.
Most ez lesz azt hiszem a már harmadik, talán május 9 a győzelem napja
Így van,
Oroszországban,
így van.
amikor már, hát kíváncsi vagyok, most már háborúnak fogja nevezni.
Hát most már hivatalosan is annak nevezik, ugye a Peszkov is annak nevezte, most már lehet annak nevezni, nem jár érte több év börtön. Hát ez egy jelentős változás. Hát ugye az orosz lakosság sem hülye, tehát meg van tévesztve, vagy tiszta a kormányzati agymosáson esik át a lakosság jelentős része, de nem ostobák. Tehát az, hogy több százezer ember harcol egy szomszédos országban, hetente azért százak halnak meg, és ezrek nyomorodnak meg a harcokban, valamivel meg kell magyarázni. Tehát egy különleges katonai művelet kereteit már légtúlfeszítette ez a történet. Eleve nyugaton mindenki csak mosolygott az első pillanattól kezdve azon a kísérleten, hogy ez nem háború, dehogy nem. Amikor egy ország közel 200 000 katonával betör egy másik ország területére azzal a célból, hogy elfoglalja, azt háborúnak nevezzük.
Meg hát nem tudom, mennyire vagyok saját magammal a nyugati propaganda áldozata, amikor ilyeneket mondok, ugye, hogy azért ezen a télen már látszódott, hogy Oroszországban is nagyon komoly nehézségek vannak, a fűtésről
A
van
távfűtőrendszerek,
mindenhol.
most az Urálba szakadnak a gátak.
Igen,
Tehát
ez...
a háborúhoz erőforrások kellenek, leginkább pénz, hogy ugye Monte Cuccoli íres mondása szerint három dolog kell a háborúhoz, pénz, pénz, pénz. Oroszország rengeteg pénzt vont ki. Például a rendkívüli helyzetek minisztériumának a költségvetésében, ugye ez tulajdonképpen magyar fordításban ez lehetne a katasztrófa védelmi minisztérium. Nagyon sok forrást vont el a közszolgáltatásoktól, az egészségügyből, amit egyébként az is sújt, hogy több tízezer orvos menekült nyugatra háború kiindítása után, illetve a részleges mozgósítás bejelentése után. Tehát az orosz szociális ellátórendszer, a katasztrófavédelmi rendszer, a távfűtőrendszer, az energetikai hálózat, a kőolajvezetékek, földgázvezetékek, a nagy feszültségű vezetékek egy része már nagyon régóta karbantartást követelne meg, de nincs rá pénz, mert ugye egy háborúban a prioritás a győzelem elérése bármi áron, a források döntő többsége az megy,
Igen.
megy a háborúra.
És vidéken
Nyilván
ugye
ennek
most már
megvan a völgye.
emberek is hiányoznak ezekből a munkakörökből, mert vagy a fronton vannak, vagy pedig nagyon sokat a hadipar felszívott, ugye, miután fel kellett pörgetni, úgyhogy emiatt is van. Nagyon szépen köszönöm,
Kérem.
tanár úr. Tanár úr elment, de ne tőletek azért én azt szeretném kérni, hogy iratkozzatok fel, lájkoljátok a videót, kommenteljétek. Jelentkezünk újra hamarosan egy összefoglalóval, illetve azt szeretném tőletek kérni, hogy aki késztetést érez arra, hogy közreműködjön a videó készítésében szerkesztőként, asszisztensként, vágóként, grafikusként, hangmérnökként esetleg, aki megvágja mondjuk külön a hangot, az jelentkezzen a szamarpa@gmail.com-ra, és ha többen leszünk, akkor gyakrabban tudunk jelentkezni. Köszönöm, sziasztok!